Hallgassuk meg Istennek igéjét, olvasom azt a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből, az első három versből a következőképpen. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, hit szerzőire és beteljesítőire, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Ez Istennek ígéje. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet advent 4. vasárnapján. Itt vagyunk az ünnep küszöbén, és sokszor keressük, és jó, ha keressük, ugye, hogy mi az, amit Isten most nekünk ezen az ünnepen mondani akar, mi az, amiben meg akar szólítani, mit nem értünk még eléggé, ami Istenünknek a tervéből, amit világosan megmutatott Jézus Krisztusban, és mi az, amit nagyon-nagyon komolyan kell vennünk. Hogyha követtük ugye ezt a bibliai könyvet, akkor az előző fejezetben egy hosszú felsorolást látunk, az úgynevezett hithősök felsorolását, ugye Ábel, Énok, Noé, Ábrahám, és mindegyik hithősnek az életéből valamit kiemel az ige, hogy hit által hogyan cselekedett, hogyan tett valamit az, akit felsorol itt a levél szerzője. És nem tudom, hogy vagyunk vele bibliaolvasóként, de én akárhányszor olvasom, bennem egy olyan hiányérzet maradt, hogy hol vagyok én ebben a felsorolásban. Ugye, mert hogyha mi is hitben járunk, akkor a mi helyünk is ott van ebben a felsorolásban, vagy velünk kell folytatódjon ez a felsorolás, és nagy valószínűséggel ezt élte meg a levél szerzője is, amikor egy nagyon fontos bátorítást akar elmondani a levél mindenkori olvasóinak. És ezért kezd így a mondatot, hogy ezért mi is. Nagyon érdekes, hogy akár az olvasmányban hallott páli ige, akár itt az alapigében felolvasott zsidókhoz írt levél igéje, úgy beszél a hitéletről, mint valami futásról. Nem elfutás, hanem megfutás. Ugye, a pályának, a küzdőtérnek a megfutása. Jobban tetszik a régi Károli fordítás, mert ő küzdőtérnek nevezi nem csak egyszerű pályának, futópályának, a hitnek a harcát. És mint egy bátorításul adja elénk a Szentíró azt a sok-sok hithőst, aki fel van sorolva a 11. fejezetben, és azt mondja az ige, hogy olyanok ők, mint valami bizonyságtevőknek a fellege. Mitől látszik a felhő? Ugye, mert ha sötét van, nem látjuk a felhőt. Hát a felhőre rávetülő naptól, nem? Attól fényes a felleg. És a hithősök életének, hitének titka is ez volt, hogy ott volt Isten az ő küzdelmeikben, az ő harcaikban. Tehát, mint egy bátorításkép mondom én is nektek, testvérem, és magamnak is, hogy ezeket a hithősöket ne úgy lássuk, mint valami rendkívüli, szuper képességű embereket. Ugye manapság nagyon divatosak ezek a hősökről szóló filmek, ilyen Amerika kapitány, meg egyéb ilyen, most tudjuk, hogy miről beszélek, ugye nagyon divatosak. Hát ezek ilyen képregényekből lettek megfilmesítve, és nem az Isten emberei, a hithősök nem ilyen szuper képességű emberek. Hanem a titkuk az, hogy az Isten volt erős az ő életükben. Egyébként önmagukban ezek ugyanolyan hétköznapi emberek, mint ti meg én. Nagyon tetszik az a megközelítés, amit tulajdonképpen fiatalok írtak, egy ilyen ifjúsági fesztiválon, konferencián hallottam ezt a felsorolást. Figyeljük csak meg, ami a hithősökről szól. Ha azt gondolod, hogy túlságosan alkalmatlan vagy arra, hogy Isten kiválasszon, igazad van. Mert így vannak ezzel a Biblia kiválasztottai is. Noé például túl sokat ivott, Timóteus túl keveset. Hóseás egy prostituáltat vett feleségül, Ráháb pedig nem a zárdában kapta a férjét. Titus túl fiatal volt, Ábrahám már túl öreg. Illés eléggé depressziós, Sára meg indokolatlanul vidám. A nagy Pál apostol gyilkos volt, hasonlóan Dávidhoz és Mózeshez. Sámson úgy nézett ki, mint egy NDK-s focista. Keresztelő János nyersen ette, Lótné pedig elsúszta. Péter pedig furcsán viszonyult a tenger gyümölcseihez. Gedeon és Tamás kételkedett, Péter és Pál meg túlságosan magabiztos volt. Mózesnek összeakadt a nyelve, ha beszélni kellett, Dávidnak is, csak más feleségével. Mégis Isten kiválasztotta őket. Mert Isten nem az alkalmasakat választja ki, hanem a választottakat teszi alkalmassá. Akár veled is megteheti ezt. És ha ezt tapasztalod, üdv a kiválasztottak csapatában, a hithősök csapatában. Nos, testvérek, ez az Isten titka. Ugye milyen nagy bátorítás van ebben? Természetesen nem azért van ez a felsorolás, hogy ezeket az embereket gyalázzuk, csak emberi megközelítésben ugye egészen másképp néznek ki, és ezt a Biblia nem hallgatja el, mint ahogy mi sokszor látjuk, vagy láttatjuk őket. Azért titkuk, ugye, az Istenre való figyelés volt, és a neki való engedelmeskedés. Na, miután ezt a nagyszerű felleget, a bizonyságtevőknek a fellegét állítja elénk az ige, három konkrét tanács hangzik el. Én úgy is neveztem el így az igehirdetést, hogy mindig meg kell fogalmazni egy fontos címmel, hogy összegezzük, hogy mit is akarunk átadni, hogy bátorító tanácsok hosszú távfutóknak. Mert tudjátok, a hitélet az nem valami sprint, hogy lefutjuk egy-kettő, nagy-nagy tiszteletem azoké, akik ugye rövid távfutók. Ott nagyon-nagyon számít a gyorsaság. 100 méter vagy 200 méter. De azt gondolom, hogy sokkal nehezebb az, amikor hosszú távfutóként fut valaki. Oda nagyon-nagyon kell az ellenálló képesség. És pontosan erről beszél itt a Szentírás, de hogy hogyan maradhatunk álhatatosak, arra nézve szól ez a három nagyon konkrét tanács. Az első. Azt a tanácsot kapjuk, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Figyeljük meg, mennyire pontosan fogalmaz az írás, nem azt mondja, hogy minden terhet tegyünk le, hanem azt mondja, hogy minden ránk nehezedő terhet tegyünk le. Mert vannak olyan terheink, amelyre hadd mondjam így nemes egyszerűséggel, hogy szükségünk van rá. Hozzátartozik a jellemformálásunkhoz, hozzátartozik ahhoz, hogy egyáltalán Isten azok által adjon nekünk igazi fejlődést a hitben. Meg egyáltalán, ha akarnánk, se tudnánk letenni. Gondolok itt például krónikus betegségekre. Gondolok itt például olyan kapcsolatokra, amiket nem mi választottunk. De benne kell éljünk. Ugye az apostol is mennyire konkrétan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy szenvedjétek el egymás szeretetben. Például itt vagyunk a gyülekezetben, ugye, sokan sokfélék. Régen rossz, hogyha másik emberre úgy gondolunk, hogy hát ez egy olyan teher, amit minél hamarabb szabadulni kell. Azt mondja az ige, hogy olyan terheket, amelyek ránk nehezednek. Milyen terhekről van itt szó? Eszembe jutott egy nagyon érdekes történés, ami velem történt pár évvel ezelőtt. Feleségem az, akinek nagyon jó a memóriája, és ő mindig tudja, minek van éppen az ideje. Én kevésbé, mert én a rövid távú memóriám az pocsék. És ő az, aki mindig figyelmeztetett arra, hogy kukanap van, ki kell vinni a kukát, stb. Stb. Mert ha nem, akkor ránk marad, ugye, ha nem viszi el a kukásautó. És hát előfordult az többször is, hogy a figyelmeztetések ellenére elfelejtettem a kukát kitenni. És a feleségem már akkor szólt sokadjára, amikor már a kukásautó éppen elhaladt a házunk előtt, erre egy iszonyatos futásba, cipekedésbe kezdtem, hogy még utolérjem a kukásautót, még szerencsé, hogy megáll néha, és nem gyorsan halad. És körülbelül olyan 200 métert futhattam ezzel a 120 literes teherrel, ugye megtömve egy heti szemét, és még csak a görgőn sem akartam vinni ezt a kukát, mert féltem attól, hogy összetörik ugye a nagy rászkódásba. Ezért felkaptam, és teljes erőmmel próbáltam utolérni a kukásautót. Most képzeljétek el a lelkipásztot, ahogy így szalad. És tudjátok, amikor megszabadultam ettől a tehertől, de hál' Istennek utolértem, ez rövid távfutás volt, igen, 200 méter, akkor úgy azonnal az villant be, hogy ilyen sokszor az életünk. Már bocsánat a hasonlatért, ugye, de annyi kacatot cipelünk magunkkal, amitől meg kellene szabadulni. Most nem fizikai kacatra gondolok itt elsősorban, hanem a lelkünkben annyi minden ott van. Csak néhány dolgot írtam itt össze. Aggódások. Félelmek. Múltbéli sérelmek, bántások, csalódások, meg nem bocsátások, ugye? Vagy én nem bocsátok meg valakinek, vagy én tapasztalom, hogy ő nem bocsát meg nekem, és iszonyú terhek ezek. Visszük magunkkal. Nem tesszük le. És pontosan erről szólna ugye a Jézusra való tekintés, a hitéletünk, hogy van valaki, akinek ezt át lehet adni. Tudom, hogy nagyon erős ez, de Jézus azért jött, hogy átvegye azt a mocskot, amire az ember képes. Ugye nem véletlenül, hogy a próféta, aki az Ószövetség és az Újszövetség határán áll, keresztelő Jánosnak hívják, azt mondja, amikor meglátja Jézust, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi, vagy úgy is lehet fordítani, magára veszi a világ bűneit. Nem olyan rég Péter leveleit tanulmányozó, ugye a bibliaolvasó kalauz szerint, volt ez a fantasztikus felismerés bennem a jól ismert ige által, hogy minden gondotokat őre áll vessétek, hogy micsoda fontos kifejezés ez, hogy vetni, dobni. És az adatot, hogy megértsem, hogy amikor gondjaink vannak, amikor ránk nehezedő tervek vannak, hát akkor azonnal szabaduljunk ezektől, testvérek. Ugye, mert a dobás az egy azonnali szabadulás. Mint amikor feléd dobnak valamit, játékban tudjuk ezt tapasztalni, egy labdát, és akkor azonnal tovább passzolod. Na ennyire szó szerint értettem én ezt, hogy minden gondotokat őre elvessétek. Minden rátok nehezedő terhet így vessetek Jézus Krisztusra. Hát ne engedd, hogy téged nyomasszon, testvér. Belebetegedj kórosan, ugye teljesen betegé tegyen az a teher, ami már szinte agyonnyom. Ugye mennyire konkrét itt az ige, hogy minden reátok nehezedő terhet tegyetek le. Folytatja az ige. Azt mondja, hogy tegyük le a minket megkörnyékező bűnt. Mit jelent az, hogy megkörnyékező? A szó szerint egy sokkal konkrétabb kifejezés van itt, azt jelenti, hogy behálózó. Igen, amikor a pók is ugye elkezdi behálózni az áldozatát. A bűnt ilyen. Először csak reád leselkedik, ahogy mondja Isten ugye Kainnak is, hogy reád van vágyódása. Az ajtód előtt áll, de te uralkodj rajta. Halljuk a figyelmeztetést. A bűnnek való engedés az mindig egy folyamat, testvérek. Nem egy pillanat műve. Jó, hát sokszor egy pillanat, hogy eldöntöm. De tulajdonképpen egy folyamat. Mindig a szívemben támad egy vágy, egy kísértés, amely vonz, amely csalogat. És aztán ugye bekapom a csalit, ahogy a hal is. Tehát látja, hogy... Hát ő nem a horgot látja, hanem a gilisztát, ugye a... És akkor rámegy. Ugye bedől ennek a hazugságnak, ennek a csábításnak. Van egy keleti mondás, hát ezt úgy nagyon megjegyeztem magamnak, tojásban kell elpusztítani a mérges kígyót. Tudom, hogy ezen most az állatvédők kiakadnának, hogy lehet ilyet, de ugye mérges kígyóról van szó, mely alapvetően veszélyes lehet, megmarhat. Ugye is most itt jelképes értelemben értjük, hogy a kígyó, az ősi kígyó, hát mennyire próbál behálózni, mennyire próbál megkörnyékezni, mennyire próbál a szívemben hangot kapni, érvényesülést. Na, hát tedd le, még időben tedd le, még időben fohászkodj fel, hogy Uram, könyörülj rajtam, gyengülök el. Nem tudok ellenállni. Luthernek tulajdonítják ezt a nagyon-nagyon gyakorlati megfogalmazást, ami a kísértés folyamatát illeti. Azt mondja, hogy az ellen semmit nem tudunk tenni, hogy a madarak ne repüljenek el a fejünk felett. Így van? Így van. De az egészen más, hogyha megengedjük, hogy azok a madarak fészket rakjanak a fejünkre. Értitek a különbséget? Tehát egészen más, hogy letesszük a minket megkörnyékező bűnt, a kísértésnek ki vagyunk téve. Hát maga Jézus Krisztus is, ugye ott volt a 40 napi bőtölés után, és megkísértette az ördög. De a mi esélyünk az, hogy még időben letesszük a minket megkörnyékező bűnt, hogy ne hálózzon be. Nagyon-nagyon résen kell lennünk ebbe, testvérek. És jön a harmadik tanács, azt mondja, hogy álhatatosan fussuk meg az előttünk lévő pályát. Mit jelent az álhatatos futás? Miért mondja ezt a hasonlatot az ige, hogy futás és hogy álhatatos? Hát sokszor azt látom magamon, hogy a hit harca az nem egy pillanatnyi felbuzdulás. Nem egy rövid távú sprint, ugye, hogy az elején mondtam, egy lelkesedés, egy hangulat, hogy valamiben van valami erőm, de hát az az erőtestvérek olyan véges, olyan hamar kimeríthető. Hányféle lelkesedés van a hit életben, és kiderül, hogy az nem az Isten lelkétől volt. És abból soha nem lesz álhatatos futás a hit pályáján. Abból legfeljebb megfutamodás lesz egy idő után, de nem megfutása a pályának. Tehát nem futkározásra hív minket az Isten, testvérek, amikor a hit harcát kell megharcoljuk, hanem a pálya megfutására. És milyen jó, hogy mind három tanács egy dologban fókuszál, vagy egy dologra fókuszál, és itt érek rá tulajdonképpen a lényegi mondani valójára ennek a felolvasott igére. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőire és beteljesítőire. Hadd mondjam azt, hogy a hitélet és ezek a tanácsok, ezek a bátorító tanácsok pont ebben csúcsosodnak ki, hogy mi Jézus Krisztusra nézünk, aki a hit elkezdője és a hit bevégzője. Mennyire fontos megfogalmazás ez is, hogy ő az, aki elkezdi, és ő az, aki véghez viszi a hit pályáján való futást. Mit jelent az, hogy felnézni? Nagyon egyszerű és gyakorlati ez is. Én nagyon sokszor azt látom magamon, hogy mindig azzá válok, akár egy nap viszonylatában is, ahova nézek, vagy amire nézek. Ha például azzal indul a napom, hogy hát a különböző híreket olvasom, vagy hallgatom, ez az első, ugye ezzel töltöm meg leghamarabb a szívem, erre nézek lelkileg, akkor olyan lesz a napom. Vagyis pocsék. Mert a hírek általában nem arról szólnak, hogy minden jó és minden szép, ne? A földi valóság. És gyakran esem ebbe a csapdába, hogy ha ezzel kezdem a napom, akkor pocsékul alakul. Tehát jól jegyezzük meg ezt a gondolatot, az leszel, az vagy, amire nézel. És itt az ige nem kevesebbet mond, mint azt, hogy Jézusra nézzek fel a hit elkezdőire és a hit bevégzőire. Általában a hit életben én azt látom, hogy kétféle hibát követünk el, követek el, amikor nem Jézusra nézek, hanem egy, önmagamra nézek. És most gondoljunk akár a hosszú távfutóra is, hogyha azzal volna elfoglalva, hogy itt fáj, ott fáj, itt most már nem fog működni a lábam tovább, beadja a kulcsot. Ugye szokták mondani a sportban, de nem csak a sportra érvényes, hogy minden a fejbe dől el, hogyha a hit életemben állandóan egy ilyen önvizsgálat alatt tartom magam, és az ördög nagyon szereti, hozzáteszem azt, hogy állandóan egy ilyen önmarcangoló magatartásban legyek, hát akkor testvérek, vagy kórosan elszomorodok, elcsüggedek, itt pont erre figyelmeztet az ige, hogy el ne csüggedjek, vagy pedig elbízom magam. Értjük? Tehát én így fogalmaztam meg magamnak, hogy vigyázzunk ezektől a hőmérőzésektől. Hogy állandóan próbáljuk mérni a hit életünkben, hogy most mennyire vagyunk mi komoly hívők, vagy nem. Egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy hát ugyan bizony, hogy lehetne ő komoly keresztény? Hát mondom úgy, hogy megpróbálsz nem komoly keresztény lenni, mert nem ez a célkitűzés. Testvérek, jó lenne, ha jól értenénk. Tehát itt nem arról van szó, hogy ne töltsem be az Isten hívását. Isten nem arra hívott el minket, hogy önmagunk termeljük ki a komoly kereszténységet. Tehát itt erről beszélek. Így ez a kóros önmagamban nézés, ez az állandó hőmérőzés, hogy vagyok én jó hívő. Ez az egyik. A másik, hát az is ugyanolyan veszélyes, amikor mindig összehasonlítgatom magam a másikkal. És vagy azt látom, hogy hát milyen bénák vannak mögöttem ugye a futásban. Nézzük meg Jézusnak a példázataiban, vagy különböző beszédeiben, hogy előjönnek ezek a dolgok. Amikor a hit pályáján ugye olyanok találtatnak, akik nagy bajnokok. És akkor olyan könnyen megvetnek másokat, akik le vannak maradva, nem? Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ismerős a példázat. Ugye mondja a farizeus a vámszedőre, Isten előtt megállva. Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan. Én jobb vagyok. Tehát Isten ettől is óvni akar, mert nem a helyes irányban nézek, hogyha így futom a hit pályáját, hanem Jézusra. Ugye, és nem véletlen, annyira örülök, hogy ez ott van, hogy a hit elkezdője és a hit bevégzője, olyan reménységgel kell tekintsek a mögöttem futókra, hogy igen, Jézus, ha az ő életében is elkezdte, akkor be fogja végezni a hitnek a pályáját, erőt fog adni neki. De akik előttem vannak, azoktól meg erőt merítek, hogy lám-lám, milyen nagy erőt adott nekik abba, hogy ezt végigcsinálják, ezt a hosszú távfutást. Mert ez az álhatatosság, testvérek, ahogy Pál megfogalmazta a felolvasott ige szakaszban a Filippi levélből, hogy ragaszkodok ahhoz, aki engem megragadott. És tudjátok, ezt a csodálatos dolgot éli át a keresztény ember, hogyha Jézusra néz a hit pályájának megfutása közben, hogy miközben erőfeszítéssel indul, hogy ugye összpontosítani, mert benne van a mi munkánk, az legyen világos. Reggel, ugye, ha felkelek, egy külön harc, hogy most a híreket olvassam el előbb, vagy Jézus evangéliumát. De ha Jézus az első, őre nézek, a hit elkezdőire és bevégzőire, meg fogom tapasztalni a vitetést. Ugye, ragaszkodom ahhoz, aki engem megragadott, így mondja Pál. És akkor fogod tapasztalni a vitetést, hogy az álhatatosság, az a Jézus megragadása, az életednek Jézus általi megragadása. Nos, testvérek, stílusosan mondhatnám azt, hogy nincs más hátra, mint előre. Egy pár kérdéssel zárom. Milyen gondolatok terhelnek éppen, ami erőt vesz rajtad, ami leterhel, rád nehezedik, ahogy az ige mondja. Milyen bűnök akarnak rajtad erőt venni, akarnak behálózni, félrevezetni, kisiklatni, vagy már esetleg meg is tették? Nézz fel Jézusra! Elgyengültél, belefáradtál? Eleged van? Lehet, hogy másokból, vagy önmagadból? Netán már depresszióba is vagy? Nézz fel Jézusra! Szeretném, mint egy ünnepi jókívánságként mondani, hogy általában az ünnepet azt úgy értelmezzük, hogy kikapcsolódás. Jó, akkor legyen ez. És akkor most jön a tanács. Ha ki akarsz kapcsolódni, kapcsolódj be Krisztusba. És akkor lesz neked igazi feltöltődés az ünnep. De feltöltődés a hétköznap, amely kőkemény, tehát ugye nincsenek illúziók, a hitéletben ne is legyenek, hogy könnyű lesz piros szőnyegen való bevonulás, mint Kánba, vagy az Oscar díjátadáskor hosszú távfutás, de gondolj bele abba, hogy van kire felnézned. Gondold végig, hogy miért jött ez a Jézus. Érted, jött személyesen, és nem közömbös irántad, nem közömbös a te küzdelmeid, a te harcaid iránt. Te csak nézz fel rá. Amen.